Beszélgetős videósorozaton következő vendége Mérő László. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A játékról fogunk beszélgetni. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Sziasztok! Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra. A játék egy hatalmas nagy műfaj, meglehetősen gazdag, és elhatároztam, hogy különféle vendégeken keresztül vizsgáljuk különféle oldalról ezt a műfajt, és nagyon megtiszteltél, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy beszélgetünk egy picit a játékról. Ez is az első kérdésem, hogy mit jelent számodra a játék?
Hát nem tudom, semmit. Igazából egyrészt semmi különöset. Másrészt, szóval bizonyos értelemben azt, amit mondjuk egy alkoholista számára az alkohol, hol egy kábítószer számára a kábítószer, vagy mit emlék, egy nőcsábás számára a nő. Tehát, hogy szóval szenvedélyem, tehát amivel úgy, tehát nem jó az a nap, amiben legalább egy kicsi nem fér.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy minden nap játszol, akkor mivel?
Bármivel, mindenevő vagyok.
De hogy akár társasjáték, akár eszköztem használó játék, vagy szemtőgépes játék?
Bármi. Szóval szó szerint, már nem szó szerint bármi, van néhány típus, amit nem szeretek. Például a szerepjátékokat valahogy úgy kimaradt az életemből. Nem tudom, mi a jó benne. De azon kívül, szóval nekem jó egy sakk, egy scrabble, egy lövöldözés, egy bármi.
Lövöldözés?
Van, vérne.
Milyen lövöldözés?
Bármi, Quake, Half-Life.
Igen, Half-Life 2...
Mit tudom én melyik? Hát, nem mindegy, egyik olyan, mint a másik majdnem.
Hát hasonló és fantasztikus figyelnek az evolúcióját, hogy fejlődik is.
Hát azt láttam, szóval azt abszolút láttam, tehát ahogy mit te mondjuk a Wolfensteinből Doom lett majd Quake, szóval meg Half-Life, az nem hogy láttam, hanem akkoriban épp egy játékfejlesztő céget vezettem, de végül ilyen first person shooter, tehát ilyen első mint ezek, ilyen lövöldözős játékokat nem fejlesztettünk. Bizonyos közgazdasági fogalmakat is ebből értettem meg, tehát például mondjuk a Giffen-jószág fogalmát, tehát a közgazdaságban azok ismerik egy olyan, azt a helyzetet, amikor egy jószág olyan, hogy minél drágább, annál több fogy belőle. És nem azért, ilyen van néha mondjuk a presztízs jószágok között, tehát amiben az a pláne, hogy pokoli drága és nem akárkinek van. Az, ha egy kicsit olcsóbbá válik, akkor rögtön ki, akkor kevesebb fogy belőle már. De szóval például megfigyelték a írországi éhénység idején, hogy a krumpli ilyennek bizonyult. Tehát minél drágább lett a krumpli, annál több fogyott belőle. Azért ugyanis, mert éhínség volt 1700-as évek közepén Írországban több évig. És hát a krumpli volt még mindig a legolcsóbb viszonylag, valami, amivel egyáltalán jól lehetett lakni. Tehát az emberek, amíg jól nem laktak, addig krumplit tettek. És hogyha már látták, hogy jól fognak lakni, akkor valami drága más húst, vagy zöldséget, vagy egyebet.
Ez talán ilyen picit pszichológiai is, mert belegondoltam, hogy...
Ez még önmagában nem. Csak hogy minél drágább lett a krumpli, annál kevésbé maradt pénzük bármi másra. Tehát annál inkább a krumplival kellett jól lakni, mert mással nem lehetett, mással esése volt. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy minél drágább lett a krumpli, annál nagyobb lett iránta a kereslet. Ami hát általában nem így szokott lenni, a játékoknál se így van. Ha drágább, akkor kevesebb fogy belőle.
Változónak látom, és a pszichológiai aspektusát úgy gondoltam, hogy sokszor, ha boltban van valahol, akkor képzettársítás van az olcsó rosszabb, a drágább jobb felé. És nagyon sokszor azért emelnek árat, hogy picit komolyabbnak tűnjön, mert ha már ennyire drága, akkor nem lehet olyan nagyon rossz. És...
Hát azért számít a szóbeszéd is, számít a híre, tehát van ilyen, tehát van olyan tényleg, hogy olcsón nem megy el, jobb, drágábban meg elmegy, egyszerűen azért, mert az emberek oda pozícionálják egy bizonyos fajta minőséget, tehát ha olcsóbb, akkor eleve nem gondoljuk, hogy olyan minőségű, hogy az olcsóbbnak, olcsóbb is jó, olyan jó minőségű lehet.
Ezt fontosnak tartjuk kommunikálni, amit játszunk valóban is, hogy nem nagyon van összefüggés az ár és a játékélmény között. Tehát nekem is életre szóló játékon volt egy pár ezer forintos icipici kártyapakliból, és vannak hatalmas 10, 20, 30, 50 ezer forintos játékok, ami simán lehet, hogy valakinek nem jön be, mint például egy ilyen szerepalkotós játék, mert nagyon sokféle játékos van, és nagyon sokféle játék, és lehet, hogy van átfedés, és lehet, hogy nincs.
Hát meg... Szóval a játékoknál is ugyanaz van, mint a könyveknél. Gondolj bele, ha egy könyvet el lehet adni mondjuk 2000 példányba Magyarországon, de Amerikában is, akkor azt már érdemes kiadni, azon már van egy kis tisztes haszna a kiadónak, abból már a szerző is kap valamennyit royaltyként. Na most ez 2000, de ugyanakkor meg vannak könyvek, mondjuk egy Harry Pottert 200 millió példányba adnak el, tehát azért ez elég nagy, normális jószágok esetén ekkora különbség, mondjuk egy kaja esetén nem tud ekkora különbség lenni, mert nem tudsz 20 000-szer annyit megenni. De mondjuk egy könyvvel előfordulhat ilyen, és egy játékkal is, tehát mondjuk a Rubik kocka a legismertebb példa, ami azért nem igazán szerencsés példa, mert az nem játéknak készült, az véletlen, szóval az olyan, nem, szóval nincs elődje, nincs utódja, tehát az egy abszolút egyedi darab. Ezek közül egy sincs, ami annyira egyedi. Itt látok magam mögött, itt néhány száz játékot, de az is lehet, hogy ezret.
Több előadásodat hallgattam, és említetted az egyikben, hogy viszonylag ritka az ilyen nagy átütő, nagy horderejű, divatot meghatározó, nagyon fontos játék. Ilyeneket említettél, mint a labda, a baba.
Ja.
Tehát valószínűleg a labda meg a baba se elsősorban játékként készült, hanem az volt az ötlet, az innováció, hogy egyébként játékként is működik. De nem kifejezetten pont ez volt a cél. A Rubik
is ez történt. Tehát a Rubik Ernő, ő akkoriban iparművészeti főiskolán, ma Moholy Nagy Főis Egyetemnek hívják, tanított belső építészetet, ő maga építész, és építésznek is tartja magát. És nem volt, nagyon elégedetlen volt a hallgatóknak a térlátásával, ezért akart egy olyan demonstrációs eszközt csinálni, ami majd jól megjavítja a hallgatóknak a térlátását. Na most a Rubik kocka erre teljesen használhatatlan, tehát erre nem jó, viszont kiderült, hogy egy zseniális tárgy, egy olyan tárgy, amit tényleg csak egy ilyen térlátású ember alkothatott meg, mint a Rubik Ernő. Tehát ő egyáltalán nem játéknak akarta, ő egy ilyen demonstrációs eszköznek. És nem is játéktervező egyébként, nem, a saját, nem, jó néhány játék mellett meg a neve alatt, de nem ő csinálta őket, hát az volt, amit én.
Van egy 4 éves kisfiunk, aki játszik, nagyon sokat játszik, rengeteget. Ő valamilyen játékos típus, és itt mögöttem vannak gyerekjátékok is, amiket mérsékelt lelkesedéssel fogad, ugyanis hogy játékos típus, és én próbálok itt jönni a kis szabályokkal, a kis absztrakcióval, hogy győzelmi pont, vagy kinyeri meg a játékot, és azon kapom magam, hogy ő gyorsan elnevezgeti a karaktereket, gyorsan találkoznak egymással, szia, hogy vagy, te is van, tehát neki pont a szerepjáték, a megszemélyesedés, a történetmesélés mindennél fontosabb. És jó, nyilván vannak ezek a keretek, hogy én köröm, te köröd, amit felnőttként is sokaknak gyakorolni kell, ő szereti egy darabig türelmes, általában 8 percig után azt ugye elhagyja. És az érdekel engem nagyon, és erre vagyok kíváncsi, hogy a felnőtt, amikor játszik, fantasztikus figyelni, hogy egzisztenciával rendelkező, komoly felsővezetők időt, pénzt, energiát fektetnek egy-egy társas játékba vagy játékba. Hogy ugyanúgy játszik a 4 éves, meg a felnőtt.
Nem ugyanúgy játszik.
Mi a különbség? Ez a kérdésem.
Az a különbség, hogy a 4 éves az nem játszik. Az tulajdonképpen nem játszik, hanem él. Tehát, ha úgy tetszik, dolgozik, mert ez az a dolga. Na, a felnőtt az játszik, mert kerete van, tehát a játéknak is keretezi. A 4 éves nem keretezi játéknak, hanem csinálja, akkor abban él. Tehát én például nagyon sokat gondolkodtam, és érdekes módon mostanában nem olyan rég jöttem rá egy olyan aspektusára a játéknak, amit korábban nem tudtam, pedig nyilvánvalóan megvan. Tehát, hogy mitől játék egyáltalán. Most találtam egy olyan definíciót, ami eléggé. Ugye van, aki munkáját is játékként végzi, és teljesen jogos, mert élvezi, szereti. Egy különbség van. A játékot akkor hagyod abba, amikor akarod. Ettől játék.
Gyakran nem döntéskérdésen azon kapom magam. Egyszer csak egy állapotban találom magam, és egy csomószor nekem ilyen a játék, hogy, és itt beszéltünk a flow-ról, vagy a flow megszűnéséről, hogy nem eldöntöm, hogy na, én mostantól kezdve nekem jó, és akkor most flow-ban vagyok, hanem az úgy elindul.
De a flow az nem feltétele a játéknak se, és fordítva se. Tehát nyugodtan lehet munka közben is flow-ba az ember. Tehát attól még, mert flow-ba vagyok, nem biztos, hogy játszom. Például azért, mert akkor is folytatni kell. Lehet, hogy flow-ba csináltad mondjuk a könyvelést, de akkor is be kell fejezni, hogyha hirtelen megmondod és nincs kedved hozzá, amikor már kínzássá válik, tehát amikor kimondanád ezt a szót, ha játék lenne.
Én legalábbis a flow-val nem is a játék kapcsán, hanem a filmekkel kapcsolatban találkoztam, hogy akkor a filmnézés flow, amikor megfeledkezem, de képes vagyok az érzelmeimre figyelni, összpontosítok, és megszűnik körülöttem a külvilág. Mondjuk az sem játék abban a tekintetben, hogy a film véget ér.
Az megint más, a játék is véget ér időként, például mely eljön a reggel, vagy bármiért, de tehát nem azt mondtam, hanem az, hogy ha unod, akkor abba hagyhatod, minden következmény nélkül, kiszállhatsz belőle, köszi, ennyi elég volt. Azt mondod, hogy piros, és akkor hagyd abba azonnal mindent.
Hogy mögöttem is van egy kettő játék, ami erős fűszerrel dolgozik, hatás gyakorol a játékos, és egy csomószor észreveszem, hogy ha most már nem játszom, hanem mondjuk dolgozom. Vagy most már nem magam miatt vagyok jelen a játék világában, hanem mert szeretném végigjátszani a többiek miatt, hogy érjen véget a játék, de...
Van olyan. És akkor már nem játék, tehát hanem ez egy közösségi kötelesség. Ez előfordul. Tehát... Szóval igazából én most már azt mondom, hogy ez különbözteti meg a játékot minden mástól, amit esetleg szívesen csinál az ember, meg élvez. Tehát... Szóval... És... Ezzel kapcsolatban is, mert a lányom az jogvédő, és hát ő neki az alap az, hogy a nem az nem, tehát hogy akármikor, tehát szex közben is, ha elment a kedved, akkor abba kell hagyni, például, ami a legtöbb ember nem így gondolja, pedig akkor játék, hogyha abba lehet hagyni.
Gyógyíthat-e a játék? Nekem van egy megfejtés.
Miért ne?
Pont erről tartottunk Rékával TEDx előadást, hogy egy idő után tudatosan hoztuk magunkat olyan játékos helyzetbe, ami egy olyan helyzetre emlékeztetett, ami nekem nagyon fontos és jól esik. Mert nagyon sokféle mechanizmussal dolgoznak, helyzeteket teremtenek, és egy csomó helyzet nekem nagyon gyógyító. Tehát jó volt bizonyos játékos helyzetbe kerülni, és azt hiszem Magyarországon jelen pillanatban még picit alul használt mentálhigiénés eszközként a játék is.
Nem csak Magyarországon, mindenütt. Azért, mert nem veszük, azt hiszük, hogy a játék valami komolytalan dolog, miközben hát egyáltalán nem. A másik meg, várjál, ugyanis ha mondjuk te aláveted magad egy orvosi kezelésnek, arra nem mondhatod azt, hogy nem elég volt, köszi, én nem akarom folytatni, már pedig akkor nem játék. Fordítva igaz, tehát az nem igaz, fordítva igaz, tehát hogyha nem hagyhatod abba bármikor, akkor nem játék, mert akkor játék, hogyha abba hagyhatod. Tehát, ha aláveted magad egy orvosi kezelésnek, nem mondhatod azt az operáció közben, hogy na hagyjuk abba, vége. Szóval, tehát ilyen értelemben sokszor mondjuk a játékra az, hogy ez is játék, meg az is játék, ami valójában nem játék. Ezért nem, mert ha egyszer belefogtál, akkor nem hagyhatod abba. Tehát, szóval a legrosszabb, mindig vannak ilyen tanárok, hogy de hát csak játszunk, a fenét erőszak, ha úgy tetszik. Tehát vigyázzunk ezzel, hogy a játékot, ha terápiaként, vagy oktatási eszközként használjuk, az többnyire megszűnik játék lenni. A sakk onnantól nem játék, hogy iskolai órán tanuljuk és játsszuk.
Alapvetésünk, és nekem is nagyon fontos a gondolat, hogy létfontosságú néha olyan dolgokkal foglalkozni, amik nem létfontosságúak. És társasjátékosok használják ezt a homo ludens kifejezést, a játékos ember kifejezést, aki játékra kapható, szeret játszani. És benne felmerült a kérdés, hogy van olyan ember, aki nem játékos ember?
Valószínűleg nincs, de van olyan, aki nem tudja, hogy mikor játszik. Azért gondolom, hogy nincs, mert hogy létfontosságú, hogy olyasmit csináljunk, ami nem létfontosságú, ezt onnan tudjuk, hogy Gracián Endre, tehát egy pécsi neuro élettankutató, ő azt vette a fejébe, hogy kíváncsi arra, hogy miért játszanak emberek, nem csak emberek, állatok is, de majmok, vagy főleg majmokkal, meg macskákkal dolgozott, és Végül is ugyanaz a Nobel-díjas gondolat, mint a Szent Györgyi Alberté, csak ő nem érte meg, lehet, hogy kapott is volna rá, mert Szent Györgyi Albert szegedi magányába arra volt kíváncsi, hogyha miért van, mit tudom, biztos egy anyag kell, hogy legyen az oka annak, hogyha mondjuk egy almát megnyomok, az megbarnul, ha egy narancsot nyomok meg, az nem barnul meg. Ezt vette a fejébe, hogy ezt ő meg akarja találni, ezt az anyagot, amin ez múlik, így fedezte fel az aszkorbinsavat, vagyis a C-vitamint. Erre kapott Nobel-díjat, nyilván hát a C-vitamin jelentőségét azóta ismerjük teljesen jogosan. Most Gascsányende arra volt kíváncsi, hogy nyilván kell, hogy valamilyen anyagok termelődjenek ezeknek a lényeknek, direkt nem embert mondok, mert ő főleg macskákkal meg majmokkal dolgozott, de az emberre is igaznak bizonyult. Tehát valamilyen anyagok kell, hogy termelődjenek a szervezetébe, ami csak olyankor termelődik, amikor játszik. Pontosabban ő nem játékról beszélt, de játékról beszélt, de azt úgy definiálta, hogy játék minden, ami nem létfontosságú, és mégis csináljuk. Tehát amit akkor hagyunk abban, amikor akarunk, és felfedezett valóban ilyen anyagokat. Ezért mondom, hogy nagy kár, hogy 56 évesen meghalt, mert nagy Nobel-díjat a Nobel-díj szabályzat szerint csak élő ember kaphat, tehát így erre nem kaphatott, mert hát mert mindig eltelik 10-20 év, amíg a világ úgy helyére teszi a felfedezést, és hát itt az alatt azt nem érte meg. No, tehát gondolj bele, hogy végül is, ezek az anyagok, amiket így Gascsán felfedezett, kis mennyiségben létfontosságúak. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha valaki soha se játszik, de életben, az is életben van, tehát valamikor kell, hogy termelődjenek a szervezetébe ezek az anyagok, ami azt jelenti, hogy ő is csinál olyan dolgokat, amikről nem gondolja, hogy létfontosságúak, tehát játék, csak hát ő komoly ember, ő nem annak címkézi. Tehát na, ezért mondom azt, hogy Gascsán végül is, ha úgy tetszik, élettani kísérletekkel exaktul bizonyította be ezt a tényt, hogy létfontosságú az, hogy időnként olyan dolgokat is csináljunk, amelyek nem létfontosságúak.
Tehát magyarul minden ember, minden élő, vagy most tudattal rendelkező élő lény lehet, hogy játszik, maximum nem hívja a játéknak.
Nem kell, hogy tudattal rendelkezzen, egy majom vagy egy macska nem biztos, hogy rendelkezik azzal. De minden esetre úgy tűnik, hogy ez általánosabb mechanizmus, de ezt nem tudjuk, szóval ezt nem tudjuk, hogyan kéne megvizsgálni, hogy a tudathoz van-e köze. Lehet, hogy van. De minden esetre szóval az látszik, hogy vannak olyan anyagok, amelyek olyankor termelődnek, amikor nem létfontos, vagy nyilvánvalóan, tehát ő nem gondolhatja, hogy létfontosságú dolgot csinál.
Bennem felmerül a kérdés, hogyha létfontosságú, és nem tudatosan csinálja, akkor játék-e?
Nem.
Akkor nem játék?
Valószínűleg nem. Akkor az vagy ösztöncselekedet, vagy szóval... Tehát... Az nem játék, amikor mit a macska így pofozgatja az egeret, amit éppen kapott.
Igen, édesebb lenne a vére. Igen.
Ami
nekünk nagy felfedezésünk, és igyekszünk kommunikálni, hogy nagyon sokféle játék van, és igyekszem tudatosítani a játékos társakat, meg a követőket, hogy jó, hogyha önismeretre tesznek szert, és tudatosan hozzák munkat helyzetbe, esetleg maguk döntenek valamiről, hogy ez most nem feltétlenül az én játékom, nagyon karakteres játék, erősen kínál valamit, de én most emiatt, vagy pont ennek ellenében szembe megyek ezzel. Hasonló, mint a filmek esetében műfajok vannak, és egy csomó játékot rímeltetek műfajokra, amely bizonyos eszközt használ arra, hogy a lényegét átadja. Ilyen például egy ilyen szélsőséges eszköz, nekem a wargame-ek és gyakran a wargame-eket a musicalekhez szoktam hasonlítani, hogy ez egy műfaji nyelvezet, hogy például egymást meg tudjuk támadni. Akkor, hogyha engem megtámadnak, akkor ne a játékra haragudjak, hogyha engem megtámadtak, mert ez a játék sajátja lehetővé tette. Van ami kiskapuval, van ami diadalívvel, hogy a többiek konfrontálódnak. Ez olyan, mintha elmegyek, megnézem a West Side Story-t, és hőbörgök, mert énekelnek. Hát ez a műfaj sajátja. Tehát, hogyha a sakkot játszunk, akkor én aláírtam azt a bizonyos látatlan szerződést, hogy igen, hogyha mi sakkozunk, akkor ott ütés lesz.
Ja, hát a játéknak vannak szabályai, persze, szóval. De azért nem tudom, mert van, hogy az ember mindjárt elég se hagyja abba a többiek miatt, Tehát ez azért nem teljesen tiszta definíció így, hogy akkor hagyod abba, amikor akarod, de, de azért akár abba is hagyhatod.
Zavar, ha nem nyersz.
Persze, mert valami fasságot csináltam, akkor...
Miért baj, ha nem nyersz?
Nem baj, de jobb érzés, hogyha nyerek.
Érdekes, gondolkodtam, hogy ez nem általános, egy csomószor találkoztam játékosokkal, akiknek a jó hangulat megteremtése legalább annyira fontos, mint hogy ő nyerjen, vagy valaki nyerjen. Tehát nekem nagyon tetszett, az egyik előadásodban mondtad, hogy a japánok nem azt mondják, hogy jó játékot, hanem hogy jó küzdelmet,
yeah.
Hogy cél nem feltétlenül a győztes hirdetése, hanem hogy jó partit legyen, jó küzdelem legyen.
Nem, a cél az, hogy a küzdelemben nyerje, hogy jó küzdelem legyen, az igen. Uh-huh. De nem tud jó küzdelem lenni, hogyha nem érdekes, hogy ki nyer.
Nekem feleségemmel például azt hiszem, hogy azért is lettem szerelmesebb a műfajban, mert mögöttem nagyon sok játék képes a szimmetrikus haladásra. Az utolsó pillanatig nem eldöntött, szépen egymásnak meg, és az utolsó pillanatban nyer valaki.
Melyik példa mondasz például?
Nekem ilyen a King Domino, nagyon-nagyon sok játékot tudnék mondani, ami nagyon szépen, szimmetrikusan engedi a játékosokat, és a legvégén, és csak is a legvégén dől elő, ki nyeri meg a játékot. És nekem ez nagyon-nagyon sokszor terápiás, hogy nincs az, mint nekem most akár telepesített eszembe, hogy a felénél diagnosztizálható, hogy végigjátszhatjuk, de nyertél. Tehát egyszerűen jobb állásod a pályán, okkal nyertél, ügyesebben helyezkedtél, csak a játék világában nagyon fájdalmas azt tapasztalni, hogy gazdag gazdagszik, szegény szegényedik, tapasztalni, hogy eleget a világban.
Meg kell tanulni egy játékot feladni is. Minek? Játszunk egy másikat. Abban még azt előről kezdjük, ott van esély.
Nagyon izgalmasnak tartom, amit említettél, ez a győzelem veszteség. Miért fontos győzni? Nem tök mindegy.
Nem. Miért? Kitöltöd a lottószervét, nem mindegy, hogy nyersz vagy nem?
Szerintem, és az a megérzésem, hogy sokan játszani szeretnek. Nem azért, tehát pont...
Nem. Játszani szeretnek annyiba, hogy ne legyen olyan tét, hogy muszáj, ne legyen kényszer, de nagyon kevesen vannak olyanok, akik tényleg nem érdekel, hogy győznek-e vagy sem, uh-huh. És azokkal nem is jó játszani többnyire. Uh-huh. Azért nem, mert nem öröm. Miért jó nekem az, hogy legyőzök valakit, akit nem érdekel, hogy legyőzem-e vagy sem?
Uh-huh. Elképzelhetőnek tartom, játszottam játékos, és nagyon jó partink volt, aki nem éreztem, hogy nagyon győzni akar, ő szívesen játszik, tehát szereti azokat a döntéseket, amiket a játék kínál neki.
Akkor nem ez szuper. Hát könyörgöm, akkor az azt jelenti, hogy nem izgatja eléggé, nem játszik elég jó, hát nem játszol, adja már meg azt a tiszteletet, uh-huh. Hogy maximális erőd a bedobással játszik ellenem. Uh-huh. Ha egyszer érzem, hogy nem küzd rendesen, akkor menjen a fenébe, akkor adjuk az egészet, akkor minek játszunk.
Uh-huh. Van-e olyan, hogy rossz játék?
Van.
Milyen a rossz játék?
Unalmas.
Tehát ezek szerint a rossz játék a szubjektív. Tehát nekem rossz játék, ha nekem unalmas.
Nem. Két részben igen, tehát ez igaz, de...
Mert itt mögöttem egy csomó játék van, amihez furán hangozhat, hogy fel kellett nőjünk. Nekem a Tolkien című játék volt ilyen, ez egy sok szabállyal dolgozó viszonylag komplex társasjáték, és túl korán találkoztunk vele. Nagyon sok olyan mechanizmus ismertét feltételezte a játék, aminek nem voltunk birtokában, és az első játék alkalommal nagyon kiszolgáltatva éreztem magam a játéknak. Tehát, mintha játék játszott volna velem, nem én irányítottam a dolgokat, nem tudtam kialakítani a stratégiát, amit kért volna a játék. Eltettük, 4 év múlva elővettük, 4 év alatt rengeteg mindennel játszottunk, és ismerősen csengtek azok a bizonyos megoldások, amiket a játék kínált, és nagyon-nagyon könnyen tudtunk hozzá csatlakozni. Tehát idegesítő volt elején, aztán egy idő után felnőttünk az adott játékhoz.
Nem nőttem föl ezekhez, nem is akarok. Tehát, amint játékfejlesztő, ott elevek megkülönböztettek, ugye a játék megrendelők, a mass marketet és a fan marketet, tehát azt, aki az a tömegjátékot, tehát amit nagyon sokan játszanak vele, nem túl sokat feltétlenül, és azt, amit a játékosok vesznek, olyanok, akik esetleg szívesen eltöltnek egy fél napot azzal, hogy úgy megtanulják, megszokják a játékszabályokat. A mass market, tehát a tömegjáték, az ha 20 másodperc után nem tudod játszani, hagyod a fenébe. Uh-huh. Tehát ha egy passziánszt vagy egy, vagy akármit, mondjuk van egy csomó ilyen, mondjuk egy Angry Birdöt, az 10 fél perc után játszod. És jó, nem jól, de játszod.
Nagyon érdekes, hogy említed, most pár napja adták át a Spiel des Jahres díjat társasjátékoknak, minden évben a német szakmai zsűri odaítél játékoknak, és idén a Micro Macro Crime City című játék nyerte meg, ez azonnal elkezdődő társasjáték. Tulajdonképpen határfeszegetés, mert csak győzni tudunk, tehát olyan, hogy nem jöttünk rá, olyan nincs, maximum később jövünk rá. Pici bünténeket kapunk, egy ilyen kiterített Teszpesz város térképen bogarászunk, és felderítjük bizonyos bünténeknek honnan indult, kivel találkozott, hogyan. Minden egyes kampány, minden egyes játék ugyanazt a térképet használja, és egy nagy összefüggő lélegző városképét kapjuk. És annyira alacsony a küszöb, hogy szinte nincs. Tehát a kiterítés pillanatában azonnal elkezdődik a játék. Tehát pontosan ezt keresi a modern társasjáték is, hogy ne legyen küszöb. Ez a fél órán keresztül tanuljuk a szabályokat,
fél
és még mindig nem jel...
Fél éven.
Igen. Aztán meg ennek érdekes változata a Go, ami a szabályokat elmondani nem kifejezetten bonyolult, no de.
De várjál, a Go-t azonnal játszod, mihelyt azt a két vagy három szabályát megtanultad.
Tehát pont ez a varázslat viszont egyetemeken tanítják, és nagyon
mesteri van. Más kérdés. Azonnal játszod. A belépési küszöb alacsony, inkább azért magas mégis a bennmaradási küszöb magas, azért, mert nagyon, mert aki tehetségtelen, az pillanatok alatt megverik, az is, aki most lépett be, és így ne elmegy a kedve. Egyébként a sakk kicsit kevésbé ilyen, de azért az is ilyen. Nem szeretik sakkozni, nem szeretsz folyton kikapni. Szóval, és hát... akinek úgy nem való a sakk, az játszik 8-10 partit, 8-10-szer veszít, olyanokkal szemben esetleg, akik szintén most tanulták meg, és ezzel elmegy a kedve, nagyjából örökre.
Nagyon kellemes beszélgetésem volt Jesszi József felül, a társasjáték pedagógiában jártas, és gyakran használ pedagógiai eszközként társasjátékokat, és neki nagyon fontos az előnyadás motívuma, hogy nem ez a hagyom nyerni a bukit, ez nincs, hanem maximum előnyt adok, és a sakkban is Polgár Judittal kapcsolatban mondtad, hogy, hogy egy vezérelőnnyel már elképzelhet, hogy szimmetrikus lenne a parti.
Nem, egy vezérelőnnyel hagyjon, úgy megverem. Egy bárcsa előny az, náz is sok valószínűleg, egy ló előny az pont elég lehet. Pont izgalmas partit vívunk.
És a pont a Go-ban is létezik ez a motivum.
Hát ott sokkal finomabban létezik, tehát nem ilyen durvák a lépcsők, mint a sakkban. A sakkban mondjuk nincs, nem tudsz mondjuk egy másfél ló előnyt adni.
Szerintem ez nagyon fontos, és általában családi játékok esetében is ez bevett szokás, és igyekszem kommunikálni az apa lép mást kártya jelenlétét, amikor játszunk egy játékkal, és a gyerkőc mondjuk kap ebből kettőt. És azt mondhatja, hogy lépmást.
Így van.
Vissza kell vonnod, és...
Persze, hol van ilyen kártya, melyik játékban?
Bármelyiket csinálhatunk.
Hát nem az, hogy bármelyiket csinálhatunk, hanem melyiknél benszülött.
Benszülött nincs.
Nincs.
Tehát nem használják. Sokat
is. Én mostában jöttem pont rá, egészen más gondolatvilágban, majd elmondom, akarod, hogy mibe. De... mostában jöttem pontra, hogy egy ilyen kártya kéne, hogy épp mást.
Nagyon szeretem azokat a megoldásokat a modern játékokban, amikor nem tudok egyedül pontot kapni, kell lesz. Tehát úgy kompetitív, versengő, hogy egymásnak adogatunk pontokat, egymásnak segítünk, de mégis győztest hirdetünk. Tehát egész végig kooperatív hangulatú, nekem a Képérzék című játék ilyen, vagy a Skic, vagy a Boldog Lazac, ahol nem tudok egyedül pontot kapni, tehát az én pontom feltétel, hogy valaki nekem pontot adjon. A szűk keresztmetszet, hogy ezt nem lehet ketten játszani, mert ketten egymásnak adogatunk pontokat, az romantikus nyilván, de abban nem ez győztes. Tehát ha többen vagyunk, akkor nagyon izgalmas, hogy minden egyes pontszerzésben érdekelt vagyunk, de mégis győztes hirdetünk. Ez egy csodálatos megoldás, hogy nem külön egy ilyen hozzátett csatolmány, ami egyébként szerintem hasznos csatolmány, ez az apa lép mást, mindegyik játékra kompatibilis.
Tudom, te onnan jöttem rá, hogy most éppen egy olyan játékot, mindegy, egy tervezek valamiféle játékot, ilyen megbízásra, és nagyon jó, szóval tényleg nagyon izgalmas, ritka jó játék, tényleg ilyen amiba egyszerűségű, de még annál sokkal kompaktabb, és hát persze nézem, hogy most ki nyer elvileg, a kezdőjátékos vagy a máshoz húzó. És hát ha nincs ilyen, hogy lép más kártya, akkor a kezdő nyer. De annyira épp, hogy ha már egy ilyen kártyát adok mind a két játékosnak, akkor valószínűleg az optimális stratégia szerint döntetlen, tehát egy nagyon kibalanszírozott uh-huh. játékot kapunk. Tehát ezért jutott eszembe, hogy lehet, hogy egy ilyet kell adni hozzá, és ezért most jövjék, hogy meg tudtam kérdezni, hogy van-e valahol, ahol ez bent szülött. Tehát olyan játék, nem ismertek ilyet?
Tudtommal nem. Tehát...
Én se ismerek, és, szóval, és hát ez nagy kérdés, nem tudom még. Kéne egy olyan játékot tervezni, aminek nagyon fontos rész a lépmás kártya, amiből kevés van. Tehát, és azért is érdekes ez, mert nem jó a végén felhasználni, hogy most mattot ad, akkor lépje más, mert ha már annyival jobban áll, akkor másképp fog mattot adni. A sarkot például valószínűleg megölni egy ilyen lépmás kártya. Nem ölné meg, de nagyon másmilyenné tenni. Azért tenné másmilyenné, mert pont a legszebb kombinációk nem mennének. Tehát azok nem mennének, ahol mit fél táborodat feláldozod, de a végén mattot adsz. Most a matt előtt azt mondja, hogy lépjél mást, akkor nem tudsz más lépni, és marad az anyagi hátrányod a sakkban.
Itt van rengeteg játék, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz a modern társasjátékos piacról, modern játékokról.
Én már nem gondolkodom így ezen, tehát, mert amíg céget csináltam, játékfejlesztő cég, addig valamennyire gondolkodni kellett ezen. Nem ezt szerettem benne. És nem tudom, tényleg nem tudom. Azt tudom, hogy időről időre vannak olyan játékok, amik meghatározzák az irányt, és vannak olyanok, amelyek nagy sikerek, de nem határozzák meg az irányt. Tehát például a Rubik kocka nagy siker volt, de nincsenek Rubik kocka típusú játékok. Tehát nem arról van szó, hogy egy új irányt indított el. A Barbie-ba az úgy volt nagy siker, hogy egy egészen új irányt adott a babázásnak. Tehát, hogy a babázás nem csak az anya szerepről szól, hát akkor itt minden lehet. Akkor aztán egészen új irányok voltak. Megjelent mondjuk a G.I. Joe.
Az utókor számára ez egy döbbenetes, most komolyan a babán fel kellett találni valamit?
Igen.
Hogy ne szórakozzunk, hát mindig volt baba. Nem, és pont ez a lényeg, hogy talán ettől olyan hatalmas a találmány, vagy ilyen forradalmi, mert az utókor számára evidens a létezése. Mintha mindig is lett volna.
Hát ez a Barbie baba például, tehát az a baba, ami nem az anya szerepről szól, hanem a felnőtt női szerepről, az 60 éves, nem több. 63-nal, most egész 62. Tehát az nem mindig is volt. Sőt, tulajdonképpen 72 éves, mert 1949-ben találta ki, egyébként a Mattel egyik alapítójának a felesége, tehát cégbeli, szóval iparágbeli, de 10 évig nem tudta meggyőzni a férjét róla, hogy csináljon ilyen játékot, mert a férje azt mondta, hogy kedves, a babázás ugye az anya szerepről szólna, már most úgy nézesz ki, mint egy anyuka, amire lehet, hogy azt mondta a felesége, hogy hát nézd rám, hogy ne nézd neki úgy, de hát ezzel 10 évig tartotta, míg meggyőzte a párját, és akkor se hitt benne a Handler, mert tehát a Mattel alapító, csak hát addig annyira rágta a fülét az asszony, hogy legyártatott belőle egy sorozatot, és maga is meglepődött, hogy siker lett.
Mint a cukrot, igen. Gondolom, és ugye a konkurencia felelt a G.I. Joe-val, hogy ugye babáznak a lányok, babázzanak a fiúk is.
Igen, persze.
Csak hát ugye nem öltöztetnek babát, hanem lövöldöznek vele.
Igen, persze, az már mindegy. Tehát onnantól kezdve, hogy nem csak az anya szerepről szól, hanem a felnőtt női szerepről is, akkor szólhat a felnőtt férfi szerepről is.
Meg csodálatos, hogy alakítható, tehát a baba nekem messze túlmutat önmagán, mert lokalizálható az időben, mi döntjük el, hogy öltöztetjük, mit teszünk a fejére, milyen kontextusba helyezzük, tehát hogy egy nagyon könnyen alakítható ilyen barbapapa-szerű, mi toldozzuk, és hogy a modern ideának megfelelően, akkor, hogy akkor most a G.I. Joe az most a vietnámi háború idején egyéb nem annyira lövöldözős karaktereket tettek, akkor nem volt annyira népszerű lövöldözés, de azért mégis legyen fiú. Tehát fantasztikus, és azt hiszem, hogy a labdában is ez a legcsodálatosabb, hogy Szanaszi alakíthat, hogy most dobáljuk, rúgjuk, fejeljük, akkor nem szabad kézzel, nem szabad lábbal, tehát alakítható és önmagán túlmutató történet. Záró kérdés, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy azoknak, akik most ismerkednek a tudatos játszással vagy a játékokkal, mit üzennél?
Semmit, én soha semmit nem üzenek így. Azért nem üzenek, mert az a politikus, akinek üzenete van, aki ezt és ezt tessék rólam tudni. Esetleg ezért tessék megválasztani, azt nem, majd jól nem tartom be. Nem, én arra tanár vagyok, tehát én arra válaszolok, amit kérdeznek. Nekem így saját üzenetem azért nincsen, mert mindenkinek mást. Tehát mindenkinek más az, ami neki. Például kérdez, hogy mitől jó egy játék. Hát én ezt erre azt szoktam mondani, hogy ugyanattól, amitől szexi egy nő. Egy nő se attól szexi, mert szép, ekkora, ilyen melle van, olyan csegge, olyan lófarka, hanem, vagy férfi, mitől szexi egy férfi egy nő számára, nem attól, hogy ilyen izmos, meg mit te. Nagyon egyszerű, hogy mitől. Erre nagyon egyszerű a válasz. Attól szexi, hogy izgalomba hoz és izgalomba tart.
Őt.
Igen, engem. Tehát az szexi számomra, aki belemet eléri. És ettől akkor lehet sovány, lehet kövér, lehet ilyen, lehet olyan. Nem ezen múlik. Ugyanez a helyzet a játékkal. Gondolj bele egy az egybe. Az a jó játék, ami izgalomba hoz és izgalomban tart, tehát akarsz még egy darabig játszani. Nem akarod abba hagyni, pedig abba hagyhatod. Ugyanez. Tehát a játék is ugyanez. Na most mindenkit, ahogy a szexben mindenki másra gerjed, tehát mindenkit máshoz izgalomba, tehát ugyanígy a játékban is nem feltétlenül ugyanaz jó játék neked, mint másnak.
Persze.
Tehát nincs ilyen üzenetem, hogy jaj, feltétlenül játsszál, mert akkor. Persze, hogy játsszál, mert akkor, mert nem termelődnek ezek az anyagok. De gondolj a munkaholistákra, akik éjjel-nappal dolgoznak, ők is életben vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak olyan tevékenységeink, amiket munkának adnak, ugyan el, mert mindent annak adnak el, de valójában ők maguk se gondolják, hogy az, mert különben nem termelődnének a szervezetükbe ezek a grascsánféle anyagok. Tehát, szóval ne buktasd le őket. Azért ne buktasd le őket, mert a játékukból kijöhet valami olyan, ami létfontosságú lesz később a cégnek, valami felfedezés, vagy termék, vagy munkaszervezés, vagy bármi. Tehát a világ GDP-jének egyre nagyobb része játékból termelődik. Gondolj bele, hogy egyébként ma már az emberiség fele meg tudja termelni mindent, meg 10 milliárd ember számára, a kaját, a ruhát, a közlekedést, stb. Ez elég az emberiség fele a mai technológiával. Mit fog csinálni a másik fele? Állj, nem ilyen egyszerű, ugye, és nem arról van szó, hogy munkanélkül marad. Hát, ha politika felé fordulunk, ez a bajom igazából azzal, amerre felé mondjuk a jelenlegi politikai vezetés viszi az országot. Tehát az, hogy erre a kérdésre azt a választ adják, hogy akkor mindenki a kezébe adjunk egy kapanyelet, ragadja meg jól, és akkor lesz rá szükség mindig. De a világ nem ezt a választ adja. A világ azt a választ adja, hogy az emberiség másik fele az olyan dolgokat fog termelni, ami nélkül lehet ugyan élni, csak nem szeretnénk. Lehet például okostelefon nélkül élni, nekem én már nem élnék, mert 60 évet éltem le, úgyhogy nem létezett. És az beért volt. Tehát lehet, de nem szeretnénk. Tehát megfizetjük. Tehát úgy tűnik, hogy a GDP-nek egyes beszélések szerint már nagyon hamar, 20-30 év múlva a felét ilyen játékokból fog létrejönni. Tehát nem létfontosságú, hanem azért fizetünk, mert szeretjük. Mert akarjuk olyan fajta szolgáltatások. Most ebben persze nagyon sokféle belefér, Tehát azért is nincsen így egy üzenetem, hogy játsszál, aztán jó lesz, boldog leszel. Dehogy is. Ha úgy tetszik, akkor ne játsszál. Akkor is fogsz játszani, mert különben megdög lesz.
Fantasztikus gondolatok születtek meg most is a beszélgetésben. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon jó háttér volt ez a...
Örülök, hogy tetszett. Örülök, hogy tetszett. És bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, esetleg egy megosztást valamilyen közösségi oldalon, hogy minél többek közel jusson ez a beszélgetés. Remélem, hamarosan újra találkozunk. Szép napot és jó játékot. Sziasztok!
Kapok erre egy pontot. Erre is egyet. Ezt kidobjuk. Erre is egyet. Ezt is kidobjuk. Egyedik. És kettő minusz. Az egy. Ez itt eljött, ugye?
Az egyes kell középre, és
Az egyes kell középre, de akkor én kezdek.
Pontosan ezért kaptam minusz egy pontot, mert ez helyzetre.
Köszönöm, hogy én válogathatok először.
Hát az nagyon nem mindegy.